Világkönyve 6. rész 11. verstől a 27. versig olvasom, és a 36. szól a 40. szakasz végéig. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia, Gedeon, éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltapított bennünket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt, Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki. Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna. Erre ő így szólt hozzá. Ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy elét tegyem. Az ezt mondta. Itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy vékalisztből kovásztalan kenyeret, a húst egy kosárba tette, a húslevét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki. Vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és üsd rá a levét. Ő úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében lévő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta. Jaj nekem, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban ezt mondta neki. Békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, Abiézer nemzetségének a földjén. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, vigy egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Rombold le apád Baál oltárát, a mellette levő szentfát pedig vágd ki. Azután építs oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején a kőrakásból. Vedd a bikát és áldozz fel égő áldozatul a kivágott szentfa hasábjain. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgáik közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. És a 36. verstől. Ekkor Gedeon azt mondta az Istennek. Ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogyan megígérted. Úgy is lett, amikor másnap korán felkelt, és kinyomkodta a gyapjú fürtöt, harmatot facsart ki belőle, egy tele csésze vizet. Gedeon azonban ezt mondta az Istennek. Ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjú fürttel. Most maga a gyapjú fürt maradjon szárad, és az egész föld legyen harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán, csak a gyapjú fürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett. Imádkozzunk!
Újból olvastunk egy részt a Hírakkönyvéből, és ma délután fogunk beszélni Gideonról, fogunk tanulni az ő életéből. Ha gondoljuk a Gideonról, én azt mondom, hogy általában van két történet, ami jut a legtöbb ember eszébe. Az egyik, amit a Zsolt felolvasott itt a fejezet végén, amikor a Gideon próbált kideríteni, hogy valóban mi az Isten akaratát, valóban Isten vele lesz, amikor ő kirakott egy gyapjút. Az első éjszaka, és az volt a kérdése, hogy a gyapjú legyen nedves, és hogy a föld maradjon száraz, és így is lett. És utána a következő éjszaka fordított dolgot kért Istentől az, hogy a gyapjú maradjon száraz, és hogy a föld legyen nedves, hogy ne legyen semmi, hogy az csak az első este esetleg véletlen úgy volt, hanem ő akart teljesen biztos lenni ebben a dologban. Jól ismerjük a történet. A másik történet a következő fejezetben, és ezzel fogunk foglalkozni jövő héten, amikor a Gideon kellett harcba menni, és volt 32,000 katona, és Isten különböző eszköz használt, hogy abból a 32,000-ból maradt 300 a Gideonnak, amikor bement a harcba. És jövő héten fogunk többet tanulni arról. Az egyik, amit szeretnék hangsúlyozni, amikor mi olvasunk egy ószövetségi történet, nem feltétlenül az egy olyan történet, amit követni kell azt a példát, amit látjuk ott. Az ószövetségi történeket az írók leírnak, hogy mi történt. És sokszor nem írnak le, hogy ami történt, az helyes volt, vagy nem volt helyes. Csak leírnak, hogy mi történt. És a mi feladatunk, miután olvasunk egy történet, dönteni azt, hogy ez egy példát, amit követni kell, vagy nem. És ezt akarunk kideríteni most, amikor nézünk ezt a történet a Gideon életében, arról a gyapjúról, de előtte kell visszamenni és nézni, hogy mi történt előtte. És még egy példával szeretnék kezdeni. Ki az, aki jól tud sakkozni? Ha jól tud sakkozni, tegye fel a kezedet. Senki? Akkor egy könnyebb kérdést teszem. Ki az, aki tud sakkozni? Legalább tudod, hogy hogyan kell lépni azok a különböző emberekkel. Jó? Egy példát mondom a sakkból. Az ember játszik, és egy pillanatra nem figyelt oda. És egy rossz lépést teszel. Mi a következmény? Egyből azt mondom, jól feladom, reménytelen a helyzet. Én azt mondom, hogy lehetséges, hogy olyan komoly hibát követtünk el, de én azt mondom, hogy a legtöbb helyzetben az egy hiba nem jelenti a veszteség. Azt jelenti, hogy sokkal nehezebb lesz győzni, de nem jelenti, hogy biztos veszteség. És ezt szeretnék felhozni, mint példa a mi életünkben. A mi életünk egy kicsit olyan, mint egy sakkjátszma. Hogy vannak olyan helyzetek, amikor mi hozunk egy rossz döntést. És ahogyan a sakkban, amikor rosszul lép, sokszor pont abban a másodpercben, amikor fölemelem a kezem, akkor rájön, hülyeséget csináltam. De a sakk szabályban az, hogy már ha kiemeltem a kezem, akkor nem lehet visszacsinálni azt a lépést. És én azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek a mi életünkben, ha mi már megtettünk valamit, mindegy, hogy mennyire akarunk, nem tudunk visszacsinálni azt. A játék tovább megy. Az életünk tovább megy. És van az a kérdés, amit sokszor felmerül. Hogy mi folytatunk, hogy mi az Isten akaratát. És az ember azt mondja, én múlt héten hibáztam, amit tettem, nem volt az Isten akaratát. Most már ezen a héten már későr nekem, mert múlt héten nem tettem meg azt, most már rossz úton vagyok, akkor mindig rossz úton leszek.
Valahogyan én azt látom, hogy Isten irgalmas velünk, Isten kegyelmes velünk, és amikor mi teszünk egy rossz lépést, ami nem az Isten akarata, ami bűn, akkor az nem jelenti, hogy a következő lépés is feltétlenül kell, hogy legyen egy rossz lépés. Hanem az új helyzetben, ami ott van a sakk táblán, vagy ami ott van a mi életünkben, attól kell kezdeni, újból kell fogni. Innentől kezdve, Isten, mi a te akaratodat? Nem tudok visszamenni a múltban változni azt, amit már tettem. Azt kell látnom, hogy az én feladatom élni a jelenben. És fogni azt a kérdést, hogy Isten, te mit vársz tőlem most? A sakk lakjátékban mi nem tudunk visszamenni, az életben részben tudunk visszamenni. Mert részben mi tudunk visszamenni, és ha szükség van arra, mi tudunk bocsánatot kérni valakitól, ha mi olyasmit tettünk. De még mindig azok a következmények maradnak. De amit szeretnék hangsúlyozni ezzel, mindjárt életünkben többször előfordult azt, hogy a rossz lépést tettünk. De szeretnék bátorítani azzal, hogy ha mi azt a rossz lépést tettünk, még mindig van reménységünk. Még mindig van lehetőséged élni az Isten akarata szerint. Nézzük meg most a Gideon élete. Az első egy-két versben látjunk azt, hogy az Isten angyala megjelent neki, és látjunk ott a 11. versben, hogy amikor az az angyal érkezett, a Gideon dolgozott a búzaval a présházban. És azt látjuk, hogy ő azért dolgozott a présházban, vagy azt kiderül, hogy nem a nyilvánosság előtt csinálta a munkat, lényegében titokban csinálta, mert félt. Hogyha a nyilvánosságban csinálja, akkor jönnek és elrabolnak azt, amit ő csinál. Látjuk újból és újból, hogy az ő életében volt olyan helyzetek, amikor ő félt. Amikor nem mért esetleg úgy csinálni valamit, hogy mindenki látjon azt. Később a felolvasott igében látjuk azt, amikor kapott azt a feladat, hogy le kell rombolni a bal oltárat. Olvasunk azt, hogy ő félt, és ő azért napközben nem csinálta ezt, hanem inkább éjszaka. Egy kicsit furcsa nekem, mert egyből kiderült a következő nap, mindenki tudta, hogy ki csinálta. De mégis volt egy félelem benne. Ő félt, és azért csak éjszaka tette meg azt. De ami érdekes számomra mindkét helyzetben, amikor volt félelem benne, ő mégis cselekedett azt, amit kellett tenni. Mindkét helyzetben ő engedelmes volt. Amikor dolgozott, akkor látjuk a szorgalom. Én azt mondom, hogy esetleg könnyű lett volna abban a helyzetben csak menekülni, és engedni azt, hogy a nehéz helyzet lebénítja az embert. De ez nem volt a helyzet vele. Ő megtette azt, amit kellett megtenni. Fölteszem a kérdést, hogy mi a bátorság? A bátorság nem jelenti azt, hogy nincs félelem. Hanem a bátor ember az ember, aki hajlandó cselekedni, amikor fél. A Java ember az az ember, aki fél és nem teszi meg. A bátor ember az, aki a félelem ellenére, ő megteszi azt, amit meg kell tenni. És valahogyan én azt látom, hogy amikor mi beszéljünk az Isten akaratáról, mi túl gyakran gondolkodunk a jövőről, és nem a jelenről. És én azt látom azt, hogy van bármilyen esély arról, hogy tudhatunk meg, hogy mi az Isten akarata a jövőben, először kell tenni az ő akaratát a jelenben. És én azt mondom, hogy a legtöbb helyzet a jelenben világos, hogy mi az Isten akarata. Isten azt akarja, hogy mi egy becsületes életet éljünk, elkölcsileg. Isten azt akarja, hogy ott, ahol vagyunk, szorgalmasan csináljuk azt a feladat, ami jelen pillanat van. Ha valaki egy édesanyja otthon, akkor teljesen világos, hogy mi az Isten akarata neki. Az, hogy nevelni kell a gyerekeket Istenféle módon. Az, hogy egy olyan otthonat kell létrehozni, ahol a férje örömmel jön haza abba az otthonba. A héten olvastam egy könyvet az Isten akaratáról, és az egyik dolog, amit a szerzőr mondta, hogy valahogyan mi akarunk tudni, hogy mi az Isten akarata a kivételes helyzetekben. És valóban az Isten akarata az, hogy mi engedelmeskedünk a jelen pillanati helyzetekben. Mi sokszor beszéljünk azt, hogy szeretnék tudni az Isten akarata a házasság kérdésben, hogy ki legyen a társam. És ebben a könyvben, amit olvastam, a szerzőr beszélt arról, hogy vannak nagyon sok ország, még mindig a mai napig a világban, ahol a fiatalok nem döntenek, ki lesz a társa, hanem a szülők hoznak azt a döntést. És a szerzőr mesélt, hogy beszélt egy diákkal ott az egyetemen, ahol ő tanít, és ez a fiatal ember Indiából volt, és ahogyan beszélgettek, kiderült, hogy ő már házasságban élt, és kérdezte, hogy mikor lett a szerelem abban a kapcsolatban. És a fiú egy kicsit gondolkodott, hogy tudod, a szüleim döntöttek, hogy ki lesz a társam. A szerelem az, én azt tudok mondani, az, hogy kb. 3 év az esküvő után. Kicsit furcsán hangzik ezt nekünk, de az volt az érdekes, hogy ő elfogadta a szülei döntést, és ő kezdett élni ezzel a nővel, ez a nő a felesége. És ahogyan ők együtt voltak idővel, kialakult azt az érzés. Szerintem a nagyobb kérdés sokszor a házasságban nem az, hogy ki lesz a társad, hanem a kérdés az, hogy ha már házas vagy, hozol azt a döntést naponta, hogy fogsz szeretni a társadat. Mert én azt mondom, hogy mindenki már tapasztalta azt, aki házas, vannak olyan napok, amikor nehezebb szeretni a társadat. És akkor jön a kérdés.
Mi az Isten akarata?
Az Isten akarata a szeretet. Akkor is, ha nehéz, akkor is, ha a társad nem érdemelte meg a szeretetet azon a napon. Az Isten akarata a szeretet. Egy másik, a házasságban a társad csinál valamit, ami nagyon bánt téged. Akkor újból egy döntés, mi az Isten akarata? Azt, hogy mi megbocsátjuk őt. Én azt mondom, hogy nem kell nagyon küzdködnöm, hogy fú, ebben a helyzetben mi az Isten akarata. Én azt mondom, hogy a jelenben, a legtöbb helyzetben teljesen nyilvánvaló a Szentírásból, hogy mi az Isten akarata. Az Isten akarata a jelenben, a hétköznapi dolgokban. A munka. Tudom azt, hogy egy olyan időszakban éljünk, ahol nagyon nehéz munkát találni. Ez nem kérdés senkinek. De a kérdés az sokszor nem az, hogy mi lesz a munkahelyem, hanem inkább a nagyobb kérdés, hogy milyen munkás vagy ott, ahol dolgozom. Jellemző rólad a szorgalom. Jellemző rólad, hogy amikor kapsz egy feladat, időben leadsz azt megfelelő minőséggel. A héten volt a csütörtökön este a kereszt kérdés sorozat itt a gyülekezetben. És nem akarok belemenni a részletekbe, de az egyik fiatal ember, aki ott volt, 20-valahány éves, mesélt arról, amikor bemutatkoztunk, hogy ő naponta 4 órát utazik. 2 óra a munkába, és 2 óra haza. És én azt hiszem, hogy amennyit ő keres, nem sokkal több, mint a minimum bér. Én azt mondom, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy nem éri meg. Annyit utazni, annyi pénzért, nem. Ráadásul, ahogyan tovább mesélt, azt mondta, hogy ő Budapesten kívül lakik, ő azt mondja, hogy az utolsó 3 kilométer minden nap ő hazamegy gyalog. Mert nem akar megvenni azt az utolsó buszjegyet. Mert annyi pénze nincs. Én nem tudom, hogy az előzetem, mint munkaadó, én azt mondom, hogy én, ha lennem lehetőség, ha lennem szükség, én egy ilyen ember túlvenni. Mert ő már mutat nekem valamit, azzal, hogy ő hogyan él. Az, hogy mi hogyan éljünk a jelenben. Nagyon fontos. Azt látjunk a Gideon életében, ebben a 2 rövid esetben, hogy ő bátor volt, és ő engedelmes volt. Szerintem ez, amit Isten vár tőlünk, a mi életünkben. A másik, amit látjunk az ő életében, hogy voltak kérdései, és kétségei. Olvasunk itt, a 6. részben, hogy ő egy kicsit panaszkodott, ő azt mondta, hogy Isten, hol vannak a csodák ma? Már volt olyan, hogy te egy hasonló kérdést feltettél? Hol vannak a csodák ma? Valahogyan mi azt mondjuk, hogy nem igazságos az élet. A szerzőr, aki írt ezt a könyvet, amit olvastam a héten,
ő kezdi a történet valahol az előszóban, hogy egy kis információt ad saját magáról. És az információt, amit ad saját magáról, hogy volt 4 gyereke. Ha jól tudom, akkor, amikor ez az esemény történt az életedben, a legidősebb 12-13 éves volt. És az egyik nap a felesége ment valahova 2 gyerekkel és a férfi édesanyjával. Egy kocsi balesetje volt, nem az ő hibája. A felesége, a férfi édesanyja és az egyik gyereke meghalt abban a kocsi balesetben. Az egyik gyerek, aki egy kocsiban túlélte a baleset. És ő egy egyedülálló szülő maradt 3 gyerekkel. És akkor én azt mondom, hogyha bárki tudna jogosan folytani a kérdést, ő tudna folytani azt a kérdést. Ez nem igazság. Hol van a szerető Isten? Hol vannak a csodák ma? Miért nem közbe léptél Isten? Ha minden ható vagy, akkor tudtad volna akadályozni ezt. Akkor esetleg nem vagy minden ható? Vagy esetleg a probléma az, hogy minden ható vagy, de nem vagy szerető Isten? És azért nem tettél meg semmit? Én azt mondom, hogy amikor ez történt, ez az ember életében, volt 2 lehetősége. Az egyik lehetősége az, hogy legyen egy keserűség az ő szívében. A másik lehetőség az volt, hogy ő azt mondja, hogy Isten, én nem értem, de én tovább fogok szeretni téged, és tovább fogok keresni téged. És ő azt mondta, hogy ez az egész folyamat egy nagyon nehéz dolog, egy nagyon nehéz, teljesen változott az ő élete. Valahogy ő azt mondta, hogy ment egyedülálló szülő, azt mondja, hogy most már én mindig fáradt vagyok. Mindig. De ő azt mondta, hogy egy döntést kellett hozni. A 3 gyerek, aki maradt életben, úgy fognak felnövelni egy olyan család, ahol az édesapja egy keserű ember. Vagy egy olyan családban fognak tovább felnőni, ahol van egy édesapja, aki szereti őket. És szereti Istent. És ő hozta azt a döntést, hogy ő engedelmes lesz. Akkor is, ha volt egy olyan nagyon rossz esemény az ő életében. Én többször mondom azt, hogy az Isten kívánsága a mi életünkben nem feltétlenül a kényelem, hanem az Isten akarata az, hogy mi olyanok leszünk, mint Jézus Krisztus. És én azt mondom, hogy az, hogy ez történjen a mi életünkben, szükség van arra, hogy legyen nehézségek az életünkben. Az, hogy vannak nehézségek és harcok és küzdelmek, az nem jelenti, hogy Isten nem szeret, hanem inkább azt mutatja mélyen, hogy mennyire szeret Isten. Hogy ő akar átformálni minket. Szóval láttunk a Gideon életében ezek a kétséget. Látjunk, hogy ezeket a kérdéseket föltett. Látjunk itt a 15. versben egy másik probléma, egy kétség, amikor azt mondja, hogy ki vagyok én? Az én népem a legkisebb az Izrael törzsek között. Az én törzsem a legkisebb. És ráadásul a törzsén belül én vagyok a legkisebb ember. És akkor mi van? Én nem vagyok alkalmas. Isten, te nem tudsz használni engem. Voltak a kérdések és a kétségek. Én azt mondom, hogy szerintem egészséges, ha vannak ilyen az életünkben. Sokkal nagyobb a probléma, ha a Gideon azt mondta, amikor Isten hívta őt, azt mondja, hogy jó tettél, Isten, mert én vagyok a megfelelő ember erre a feladatra, persze én tudok megoldani ezt. Nem. Ő látta azt, hogy mi a saját korlátai. És ő látta azt, hogy valóban ő nem alkalmas arra a feladatra. És szerintem fontos, hogy mi tudunk tanulni ebből. Hogy amikor vannak ezek a kétségek, a körülményekről, kétségek arról, hogy Isten valóban cselekszik ma, amikor vannak kétségeink saját magunkról, lehetséges, hogy azért vannak azok a kétségek, mert eddig az életünkben sorozat kudarc volt. Lehetséges, hogy tényleg van az érzés, hogy én nem vagyok alkalmas erre a feladatra. De megint én azt mondom, hogy innen ezek a dolgok ellenére a Gideon kész volt engedelmeskedni. Persze, látjunk azt, hogy az ő kétsége miatt először kért, hogy Isten mutatjon valamit, és akkor hozta az áldozatot, és amikor hozta az áldozatot, Isten tűzzel égetette azt. Isten mutatta azzal, hogy igenis mi az ő akarata. És utána látjunk, hogy még mindig voltak kétségei. És akkor megint az volt, hogy kitette a gyapjút. Kétszer is. És én azt látom, hogy ebben a történetben Isten hőséges, Isten irgalmas volt, és kegyelmes volt. Mert annak ellenére, hogy ő újból és újból maradt bizonytalan, Isten türelmesen újból és újból mutatta neki, hogy ő az Isten. Én szeretnék mondani azt, hogy nem hiszem, hogy ez egy példát, amit követnünk kell. Én nem hiszem, hogy az az Isten kívánsága, hogy bármikor, amikor van egy fontos döntés a mi életünkben, ki kell rakni egy gyakjút. Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten másképpen vezet a legtöbb helyzetben a mi életünkben. Azt kell látnunk, hogy a fő módszer, amit Isten használ vezetni minket, az ő igéje. És én hangsúlyozom azt, hogy az Isten igéje nem egy varázskönyv. Az Isten igéje nem egy olyan igéje, amikor kell hoznom egy konkrét döntést, akkor kell egy konkrét igéje, ami arra válasz arra a kérdésre. Én azt mondom, hogy Isten így vezethet, de én azt mondom, hogy alapvetően Isten adja a Bibliát, hogy az ad útmutatást és élveket nekünk. És én azt mondom, hogy a legtöbb helyzetben a mi feladatunk követni az útmutatást és az élveket, amit Isten ad nekünk a Biblia által. Azon kívül azt hiszem, hogy vannak, amit én nevezném, külső és belső segítséget, amit Isten ad nekünk, amikor kell hozni egy döntést. A belső segítség, az egyik, amit én azt mondom, hogy az ember kell látni, hogy mi az, amit motiválod. Mi az, amivel teljes örömmel csinál. A másik kérdés, amik hasonló ehhez, hogy mi a tehetségeim. Mi a képességeim. Mert lehetséges, hogy én azt mondom, hogy én azt hiszem, hogy az az Isten akarata, hogy jövőr héttől én együtt fogok zenélni a Birte Mikivel. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez az Isten akarata nekem. Én szeretek a zenét, én élvezem ezt, jövőr héttől ezt fogok csinálni. Milyen problémát hozom a Mikit? Amikor a Miki teljesen megvan győződve arról, hogy én alkalmatlan vagyok erre. Ez a gyerek nem tud zenélni. Mi nem tudunk együtt csinálni ezt. Szóval valahogyan azt kell látnunk, helyesen megítélni magunkat, hogy mi az, amire képesek vagyunk, és mi nem. A belső az imádság. Amikor mi imádkozunk valamiről, én azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor mi imádkozunk, egyre inkább van egy belső meggyőződés, hogy nem. És vannak más helyzetek, amikor imádkozunk, és van egy belső meggyőződés, hogy igen. Én azt mondom, sokszor ez a Szentlélek munkája, aki meggyőz minket egy-egy lépésben. Szóval vannak ilyen belső segítség. A másik azt mondom, hogy vannak külső segítség. A külső segítség az egyik a körülmények, amit mi tudunk tanulni egy-egy helyzetből. Ahogyan a Bibliában beszél ezekről a nyitott és a zárt ajtók. És nincs idő most nagyon belemenni ebben, de azt kell látni azt, hogy ha van egy zárt ajtó, az nem jelenti, hogy minden helyzetben, hogy fel kell adni. És ha van egy nyitott ajtó, azt nem jelenti, hogy feltétlenül minden helyzetben át kell menni azon az ajtó. Itt is a bölcsesség kell. A másik külső segítség, ami egy nagy segítség tud lenni, a tanács. De én azt mondom, hogy óvatos kell lenni attól, hogy kitől kérjünk tanácsot. Mi a bölcsembértől akarunk kérni a tanácsot, és nem a bolondembértől. A példabeszédekben nagyon sokat látjunk a tanácsról, hogy milyen fontos a tanács, hogy milyen fontos az, hogy az ember nem egyedül, hanem hogy többen tudnak részt venni a döntésben. Múlt héten a gyülekezetben választottunk új vezetőket. És én örülök, hogy most már ebben az évben 8-an leszünk a vezetőségben, nem ment távol, amikor csak 5-en voltunk. Mert én azt láttam, hogy az a 8 ember az több bölcsesség hoz egy döntéshez. Több tanács hoz, amikor kell dönteni valamiről. És az egy jó dolog. Kiderítni, hogy mi az Isten akarata, én azt mondom, hogy az egyik ember egyre nehezebb. Mert egy olyan világban éljünk. Mondom egy pár dolog. Az, hogy egy olyan világban éljünk, ahol sokkal nagyobb a választék, mint régebben. Amikor régebben az ember ment vásárolni, nem kellett dönteni, hanem volt egyfajta, azt megveszem. Én emlékszem az egyik első alkalom, amikor egy bolyával mi kimentünk az Egyesült Államokba, és bementünk egy nagy ABC-be, és ott a sajtot néztünk, hogy milyen fajta sajt veszünk. És én azt mondom, hogy a választék olyan nagy, mint a nagyobb áruházakban itt most. De én azt mondom, hogy 25 évvel ezelőtt Magyarországon a sajt választék elég szűk volt. Az ember bement egy boltba, ott volt két fajta sajt. Az egyik, amit mindenki szereti, a másik, amit senki nem vásárol. Akkor melyik fogsz vásárolni? Én azt mondom, hogy a döntés nagyon-nagyon egyszerű. De amikor mi bementünk abba az ABC-be az Egyesült Államokban, és ott volt 50 különböző fajta sajt. És így volja kérdezni tőlem, hogy ez a fajta milyen, az a fajta milyen. Én azt mondom, hogy mi mindig ezt veszünk. A többit én sohasem kóstoltam. Én azt mondom, hogy ez a fajta jó. De a probléma nem csak az, hogy az élelmi szerve, hogy nagyon sok a lehetőség. És amikor több a lehetőség, nehezebb a döntés. A másik, amit mondom, azt, hogy túl zsúfolt az életünk. Nincs idő a csöndre. Olyan gyorsan menjünk, hogy nem marad idő egy megfontolt döntésre, mert azonnal kell dönteni. Vigyáznunk kell abban, hogy hogyan tudunk létrehozni azt, hogy egyszerűbb az életünk. Egy másik probléma az, hogy túl elszigetelt vagyunk. És nincs egy másik ember, aki úgy ismer minket, és aki belelát a mi életünkben, aki tud tanácsot adni. Mert mi elszigeteljük magunkat más emberektől. És szükségünk van arra, hogy más emberek adnak tanácsot. Amikor mi beszéljünk az Isten akaratáról, esetleg azt tudnám mondani, hogy szerintem túl sokat küzdünk azon, hogy mi lesz a jövőben. És nem eleget engedelmeskedünk a jelenben. Amikor mi beszéljünk az üdvösségről, mi azt mondjuk, hogy csak egy út, amit vezet Istenhez. És az Jézus Krisztus által. És én meg vagyok győződve, hogy ez így van. Csak egy út vezet Istenhez, amikor mi beszéljünk az üdvösségről, és az Jézus Krisztus által. De amikor beszéljünk az Isten akaratáról, én azt mondom, hogy ebben az esetben esetleg van több út, vagy több ösvény, ami vezet ugyanarra a célhoz. És én azt mondom, hogy amikor jöttél ide ma reggel, vagy kocsival, vagy tömegközlekedéssel, én azt mondom, hogy több útvonal volt. És mindegyik útvonal ide vezetett, mert itt vagy. Az egyik azt mondja, hogy jó, ezen az úton megyek ma, mert valószínűleg kevesebb probléma lesz vele. Kevesebb lehetséges, hogy hibázom, mert nagyobb problémák vannak ott azon az útvonalon, de mégis érkeztem ide. Fontos, hogy mi látjunk azt, hogy ezek a dolgokban nem szabad engedni azt, hogy nem tudunk dönteni, az lebénít minket. Én azt mondom, hogy olyan, mint a sakkjátékban. Lehetséges, hogy az az egy lépés nem volt a leghatékonyabb. De utána lehet korrigálni. És lehet tovább menni a játékban. És én azt látom, hogy a mi életünkben is az, amit Isten vár tőlünk, hogy próbáljunk a jelenben követni őt. Három mondhatjuk házi feladatot szeretnék adni, amiről lehet gondolkozni ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy van-e olyan terület most az életedben, amiben nem vagy engedelmes Isten. És ha igen, akkor én azt mondom, hogy mindenképpen rendezni kell ezt. A másik az, hogy mit tehetsz, hogy ne legyen olyan zsúfolt az életed. Én azt mondom, hogy Isten tud kommunikálni velünk, amikor csönd van. És a zsúfoltság miatt nincs csönd. Mi az, amit jelen pillanat csinálsz, amit tudsz lemondani? Mi az, amire tudsz nemet mondani? És a harmadik kérdésem az, hogy van-e valami, ami történt a múltban, és rabszolga volt ahhoz? A gondolat az, hogy nem tudsz elszakadni attól, hogy az a múlt esemény, az lebénít téged ma. Tudsz-e elengedni azt, tudsz-e megbocsátani azt az embert, és folytatni a jelen. A sakkjátékban az ember azt mondja, hogy azt a lépést nem kellett tennem. Ha a következő lépésnél csak mindig beszélem arról, amit rosszul csináltam, akkor nem tudok előre haladni. Ez igaz a sakkban, ez igaz a sportban, ez igaz az életben. Nem szabad engedni, hogy a múlt, vagy a jelen pillanati körülmények lebénítenek minket, hanem újból és újból fog jelteni a kérdést, ahogyan a Gideon föltette. Mi az a engedelmesség, amit Isten vár tőlem? imádkozok. Édesatyán, segít minket tanulni a Gideon életéből, és követni azokat a jó példákat, és kerülni azt, ami esetleg nem egy jó példa. Kérjünk, tanítsd minket, hogy bátran lépjünk, akkor is, amikor féljünk, akkor is, amikor tele vagyunk kétséggel. Segíts, hogy ezek a helyzetekben tudunk engedelmeskedni neked. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.